Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
Emlékeznünk kell, hogy nem test és vér ellen hadakozunk, hanem erők és hatalmak ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, és a fegyvereink e csatában nem testiek. Nem természetes fegyverek, hanem szellemi fegyverek. Imádat, dicsőítés, hálaadás, adakozás, ezek a dolgok mind a szellemi harchoz tartoznak. Tetszeni fog nektek a mai üzenet. Efelől nincs kétségem. Már most tudom, hogy szeretni fogjátok, hiszen a címe az, hogy az Úr harcol értünk. Mondom én, hogy tetszeni fog. Mindenki szereti ezt az üzenetet, az Úr harcol értünk. De szeretném mindenek előtt leszögezni azt, hogy az Úr harcol értünk, az nem azt jelenti, hogy tétlenül kell ücsörögnöd, míg Isten abszolút mindent elvégez. Tudjátok, Isten alázatot akar látni, mielőtt beszállna a problémáink megoldásába. Ő az alázatosokat megsegíti, a kevélyeknek pedig ellenáll. Az alázatosokat megsegíti, a kevélyeknek pedig ellenáll. A kevély ember azt gondolja, hogy képes rá, és nincs szüksége Istenre. Igen, igazad van. Néha azt gondoljuk, hogy azért, mert már 200-szor sikeresen megcsináltunk valamit, 201. alkalommal már nincs szükségünk rá, mert lám, milyen gyakorlottak vagyunk. Tudjátok, őrültem félnék, hogy felálljak ide, és megpróbáljak nektek bármi értelmeset mondani, ha nem függnék teljesen Istentől, mikor kiállok ide. Emlékezzetek szavaimra, az alázatos kap segítséget. Isten elutasítja a kevélyeket. Hadd mutassam meg ezt az 1 Péter 5:5-ben. Ez az ige második fele. Azt mondja, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, felkötve a szolgai kötényt, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, a lenézőknek, az önhitteknek, aki azt gondolja, nincs szüksége Istenre, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Tehát Isten ellenzi, meghiúsítja és letöri minden kevély erőfeszítésünket, míg meg nem alázzuk magunkat, és csak akkor fog nekünk segíteni. Istenem, nem vagyok képes erre. Ha megpróbálnám, sem tudnám, mit tegyek, de a szemeim rád néznek. Tudom, hogy te meg tudod tenni, amit én nem. Vagytok itt néhányan, akiknek ezt ma este hallaniuk kell. Tudnotok kell, hogy csak mert te nem vagy képes valamire, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy Isten sem képes rá, és ő arra vár, hogy ezt megértsd. Talán néhányan elvesztettétek a reményt, mert nem mennek a dolgaitok. Ó, elmondjuk ezeket az imákat. Istenem, mindent megpróbáltam, de nem tudom, hogy mit akarsz tőlem. Ez a lényeg. Mindent megpróbáltál, és az nem működött. Talán Isten nem is akarja, hogy bármit is tegyél, legalább pár percig. Jézus azt mondta, nélkülem semmit sem tehettek. És azt is mondta, hogy a lemetszett vesző elszárad, és nincs benne életerő. Nagyszerű példázat pásztorként, különösen, ha egy prédikációs sorozatot tartasz, hogy felhozol egy kis cserjét, letörsz róla egy ágat, és kiteszed ide. Hagyod, hogy az emberek lássák, hogyan szárad el napról napra egyre jobban. A tőkéről lemetszett vesző arról beszél nekünk, milyenek lennénk Jézus nélkül. Mármint csak néhány nap kell neki. 3 vagy 4 alkalmas szemináriumot tartanék csak róla. Utolsó napon az ág már elsárgulna, elszáradna, nem lenne benne élet. Nagyszerűen példázza ezt. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta, a lemetszett vesző elszárad és meghal. És látjátok, velünk is ez történik. Hadd mondjak valamit. Inkább Istenre van szükséged, mint arra, amit ő tenni tud érted. Ne kérésekkel kezd az Istennel töltött idődet. Kezdj hálaadással. Gondolj azokra az emberekre, akiket Isten áldásként helyezett az életedbe. Ne azzal kezd, hogy minden fájdalmadat rázúdítod. Köszönd meg azokat a dolgokat, amelyek még működnek. Amen. Én is ezt csinálom néha. Igen, mindig találhatunk valamit, ami fáj és gondot okoz, de hála Istennek több jó dolog van, mint rossz. Tizenkét ígevers alatt Jósafát eljutatja magát és egész Júdát a csodavárás állapotába. Ez többségünknek 12 évbe telne, és még mindig millió mérföldre lennénk. 2 Krónika 20:13. Eközben a júdeaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. És vártak. Hadd mondjak valamit a várakozásról, amit talán tudtok, talán nem. Nekem mindig rossz elképzelésem volt a várakozásról. Azt gondoltam, hogy a várakozás a világ legunalmasabb dolga kell, hogy legyen. És mikor a gonosz a fülembe suttogta, hogy mit fogsz most tenni, akkor mindig előálltam valamivel. Tudtátok, hogy az ellenség egy kis démont küld ki, aki ott ül a válladon egész nap, és azt suttogja neked, mit fogsz tenni? 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 És nagyon hamar úgy fogod érezni, hogy muszáj előállnod valamivel, különben igazi tökfej leszel. Nemrég volt néhány egészségügyi problémám, és az orvosom azt mondta, túl sokáig túl sokat dolgoztam, és muszáj kipihennem ezt az időszakot. Az első gondolatom, de hát mit kell csinálni, mikor pihen az ember? És még mindig küszködöm ezzel. Tényleg, mit csinálsz, amikor pihensz? Én így írtam 116 könyvet. Van, aki nem sokat pihen. Nézzétek, a várakozás szó nem azt jelenti, hogy csak ülsz, nem csinálsz semmit, és várod a csodát. Testileg nem buzgolkodsz, annál inkább szellemileg. Bízol, hiszel. Dicsőítesz. A várni szó azt jelenti, Istenre számítani, őt keresni, rávárni. Ez van a várakozásban. Értitek? Számítani Istenre, őt keresni, rávágyni. Az Ézsaiás 40:31-ben is ez van, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Istenre várunk, és ez megadja nekünk azt az erőt, ami ahhoz kell, hogy megtegyük, bármit is kér tőlünk az Úr. Ezért van sokszor, hogy odamész Istenhez egy problémával, és ő nem oldja meg rögtön, mert szükséged van arra, hogy időt tölts, meg már az ő jelenlétében erőt és bölcsességet nyerj, hogy véghez vidd, bármit is mutat neked. De ez azt jelenti, hogy a várakozás nem semmittevés, nem vagy passzív. Azt mondod, Istenem, számítok rá, hogy szólsz hozzám. Számítok rá, hogy megmutatod magad. Kereslek téged, vágyom rád. Tudod, ha azt mondanám neked, hogy holnap miután itt végeztem, elmegyek hozzád estebédre 5-kor. Beleegyeznél? Oké. Nem fogok, de játszunk el a gondolattal. Csak mert muszáj hazamennem. De amennyire ismersz, nem is vagyunk bensőséges viszonyban. Láttál már a tévében, vagy bárhol. Mármint Istent remélhetőleg sokkal jobban ismered, mint engem. Na de eljön a holnap 5 óra, és vársz engem. Gyerekek, ne csináljatok felfordulást! Joyce bármelyik pillanatban itt lehet. kívánsz velem találkozni, izgulsz és várakozol, és ezt jelenti Isten keresése. Számítunk rá. Tudjátok, itt van a remény szó. Nagyon szeretem. Írtam is egy egész könyvet, aminek az a címe, hogy a reményre fel. Boldogság könyvnek hívom. Reménykedni azt jelenti, hogy arra számítasz, hogy bármelyik pillanatban valami fantasztikus történik az életedben. Ez nem csak olyan buta reménykedés, mint ami a világban van. Hát, remélem történik valami. Nem ilyen. Tehát, 2 Krónika 20.13. Eközben a júdeaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt a gyerekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Semmi sem hozza ki úgy a legrosszabb oldalunkat, mint egy jó kis várakozás. A pásztor azt mondta, ezt elmondhatod újra. Tényleg így van. Ha meg akarod tudni, valójában mi van benned, egyszerűen kérj valamit Istentől, és hagyd, hogy 6 hónapig várakoztasson, vagy addig, amíg úgy érzed, ő millió kilométerre van tőled, és soha nem fog újra szólni hozzád. Amúgy, hadd tegyek hozzá annyit, hogy minél régebb óta jársz Istennel, annál kevésbé adsz az érzésekre. Néhányan nem értitek, igaz? Más szavakkal, minél régebb óta jársz Istennel, ő annál inkább azt várja tőled, hogy hitáltal járj. És ne jelek, csodák és megerősítések által. Tudod, ha Isten azt mondja neked, hogy holnap adakozz be $1000, akkor nincs szükséged 3 megerősítésre. Csak tedd meg, tedd meg, tedd meg! Emlékszem, számomra ez teljesen új volt 40 évvel ezelőtt. Úgy éreztem, Isten azt akarja, hogy adjak egy lánynak $10, és én meg, Istenem, tényleg azt akarod? Ha ez tényleg te vagy, ha tényleg azt akarod, hogy ezt megtegyem, mert abban reménykedtem, hogy igazából ez nem Isten, mert nagyon meg akartam tartani a 10-esemet. Akkoriban tanulgattam, hogyan halljam meg, ha Isten szól hozzám, és hallottam, ahogy szól a szívemben. Tudod, Joyce, még ha nem is mondom külön neked, de nem leszek rád dühös, ha megáldasz valakit. Nincs szükség megerősítésre ahhoz, hogy jót tegyél valakivel. Nincs szükség megerősítésre, hogy kedves legyél. Mikor várod, hogy Isten szóljon hozzád, ne számíts mindig óriási természet feletti tűzi játékra. Rendben, kanyarodjunk vissza. Semmi sem hozza ki úgy a legrosszabb oldalunkat, mint egy jó kis várakozás. Oké. Ugorjunk a részhez, amit mindenki szeret. 2 Krónika 20, 14-15. Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahazierre, aki Zekariáhu fia, aki Benája fia, aki Jeiel fia, aki Matanya fia, Aszáf fiai közül való lévita volt. Képzelem, ha ezek az emberek ma élnének, nekik is ugyanilyen gondot okozna-e kiejteni a mi nevünket. Tudjátok? Most itt van Mike. Ő sokkal jobb ezekben, mint én. Megkérdezem tőle, hogy kell kiejteni a neveket, aztán elfelejtem úgy is, mire ide feljövök, szóval mindegy. És megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Josafát király. Ezt mondja nektek az Úr. Először is jó, hogy Josafát elég alázatos volt ahhoz, hogy hallgasson a prófétára. Isten nem közvetlenül szólt hozzá, hanem valaki máson keresztül üzent. Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Na, most tapsolhattok. Álljatok a helyetekre. Maradjatok nyugton, és lássátok meg az Úr szabadítását. Oké, mi a te helyed? Tudod? Számomra ez soha nem volt igazán világos, de ha tovább olvasod, nagyon egyértelmű lesz. Holnap induljatok ellenük. Tisztán látszik itt, hogy Isten adott nekik tennivalót, de ez azután történt, hogy vártak, és addig nem, amíg nem szólt hozzájuk. Ők a Cíchágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jeruél puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok. Oké, akkor csak oda megyek, megállok, és nézem azokat az embereket, nem fogok harcolni. Csak veszteg állnotok, és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne retteg, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Hát, kellett némi hit ehhez az utazáshoz, nem? Nézzétek, mi történik. Volt már tapasztalatuk Istennel, tudták, hogy hol a helyük. 2 Krónika 20, 18 és 19. Ekkor Jósafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. Kell, hogy lássuk ezt magunk előtt. Mike, feljönnél kérlek, és lennél Jósafát? A fiatalabbak térdeljenek. Tehát van nekünk Jósafátunk, a nagyfőnök. Arccal a földig hajol. Oké. Tehát ezt a pozíciót veszi fel a csatában. Ez az ő harci testhelyzete. És körben mindenféle más népek dicsőítik Istent, és azt mondja, a keháti és a kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Tehát vannak, akik igazán hangosan tudnak dicsőíteni. Ti is tudtak hangosan dicsőíteni? Van egy barátnőm, még mindig nekem dolgozik. Kezdetektől fogva velem dolgozik. Egész életében szörnyen félt ettől, és egy nap annyira elege lett, hogy az autópályán letekerte az ablakot, kidugta rajta a fejét, és teli tüdőből azt ordította, dicsőség az Úrnak! Azt mondta, ez áttört benne valamit, és utána már nem volt ezzel problémája. Nézzük csak, Jósafát, igen, már ott van egy ideje. 2 Krónika 20-21. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Tehát itt látjátok Jósafát ott leborulva. Itt vannak a hangosan dicsőítők. Emberek. Dicsőítenek az emberek, és aztán itt vannak az énekesek, nem tudom hányan, csak járnak körbe-körbe. Ó, adjatok hálát az Úrnak, mert jó és örökké tart szeretete. Ó, adjatok hálát az Úrnak, mert jó és örökké tart szeretete. El tudja valaki képzelni ezt a jelenetet? Szerintem az ellenség csak nézett. Emlékeznünk kell, hogy nem test és vér ellen hadakozunk, hanem erők és hatalmak ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, és a fegyvereink e csatában nem testiek. Nem természetes fegyverek, hanem szellemi fegyverek, az imádat, a dicsőítés, a hálaadás, adakozás, ezek a dolgok mind a szellemi harchoz tartoznak. És itt van a hiper-szuper rész. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadokat támasztott, a Júdára támadó ammóniak, moábiak és a Széír hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. A klasszikus Amplified Biblia, amit most átdolgoztak, a régi azt mondja, hogy az ellenség lemészárolta önmagát, más szavakkal iszonyatosan összezavarodtak. Képzeljétek csak el a gonoszt. Jósafát felkelhetsz. Valószínűleg kidörzsölödött a homloka. Gondoljatok bele! Az ellenség mindent bedob, és annyit ér el nálad, hogy énekelsz, dicsőítesz, és hálát adsz. Elmondod, milyen nagyszerű Istened van, milyen hatalmas ő, és talán egy extra nagy adakozás is összejön a közepén. És mondom nektek, mikor így viselkedsz, Isten meg fogja mutatni, ha van valami, amit akar tőled. Ha nem mutat semmit, akkor légy elég okos ahhoz, hogy várj, amíg szól hozzád. Ez az én életemben is így volt, és megosztom ezt veletek, mert teljes szívemmel hiszek ebben. Hiszem, hogy az emberek iránti szeretet kimutatása, a szükségeik betöltése által, és az adakozás, különösen, mikor magad is bajban vagy, meglátásom szerint a szellemi harc legmagasabb formája, amibe beleléphetsz. Hiszem, hogy minden szeretetteli cselekedet gyógyulást hoz a testednek. Azt gondolom, hogy minden olyan dolog, ami önzésből, gyűlöletből, durvaságból fakad, elveszi az energiánkat, felemészti a gyógyulásunkat és az erőnket. A lehető legjobb dolog, amit tehetsz, az az, hogy jó vagy az emberekhez. Hallottok engem? A lehető legjobb dolog, amit tehetsz, az az, hogy jó vagy az emberekhez. Egy kicsit többet fogok erről beszélni holnap, de ha esetleg valaki már nem lesz itt, hadd mondjak valamit. Ha csodára van szükséged, és megbocsátatlanság van a szívedben, akkor rossz ajtón kopogtatsz. Amen. Tudjátok, hány dühös ember van a gyülekezetben? Szomorú ez. És sokan közülük pont arra az emberre dühösek, akivel jöttek. És ez valóban rossz dolog. Tudom, mert én is jártam úgy gyülekezetbe, hogy közben haragudtam Dave-re. Civakodtunk és marakodtunk egész úton odafelé, de ahogy megláttuk az első gyülekezeti tagot a parkolóban, ó, dicsőség az Úrnak! És tudjátok, mindenkinek megy, hogy dicsőség Istennek. És fogadok, hogy Isten ilyenkor ezt mondja. Komolyan, meddig szenvedlek még el titeket? Mármint énekeltem a dalokat, és tapsoltam, ugráltam fel le a gyüliben. Dicsőség az Úrnak! Végig mi kiértünk az épületből be a kocsiba, és aztán ott folytattuk Dave-vel a veszekedést, ahol abba hagytuk. Gyerünk, hányan tudjátok pontosan, miről beszélek? Vagy a pásztorról és a feleségéről pletykálsz ebéd közben. Fasírtban vagy a pásztorral és a feleségével, de amikor rossz hírt közöl veled az orvos, az első dolgod az, hogy a pásztor kézrátétellel imádkozzon érted. Gyerünk, itt vagytok! Isten annyi mindent akar rajtunk keresztül tenni, és annyi mindent tenne értünk. Keressétek először Isten királyságát, és mindezek a dolgok megadatnak nektek. Amen. Van egy nagyszerű ígéret a Bibliában. Ha mindenek előtt Isten országát és igazságát keressük, ő mindent meg fog adni nekünk, amire szükségünk van. Bármilyen csatával is nézel szembe, Isten ma segíteni fog megharcolni azt. Tudod, igazából már megnyerted a csatát. Csak szilárdan állj meg, és használd a győzelmet, amit Jézus már nekünk adott, mikor meghalt a kereszten. Azt akarom, hogy nagy várakozás legyen benned. Jó dolgok fognak történni az életedben.